estét kívánok! Kárpátaljáról indult ki az a földrengés, amely 20 éve nem tapasztalt földmozgást okozott Magyarországon. Az magyar-ukrán határ közelében reggel 8 óra után néhány perccel mozdult meg a föld, amelynek epicentrumában a Richter-skála szerinti 4,5-es erősségű rengést mértek. A földrengés 89 szabolcsi településen, sőt még Sárospatakon is érezték.
A gyerekeket hazengedni az iskolákból.
A Szabolcs megyei katasztrófa védelem nyíregyházi központját szinte percenként hívták a beregi településekről. Pernyák Sándor ezredes elmondta, hogy a Richter skála szerinti 4,5-es erősségű földrengés epicentruma Beregszász térségében volt.
Beregszászon egy épület omlott le, amiről kaptunk tájékoztatást a beregszászi polgármestertől, kémények dőltek le. Itt Magyarországon tart egyenlőre a felmérés.
Barabásban is nagy riadalmat keltettek a rengések, az emberek ijedtükben kiszaladtak az utcára.
Volt egy borzasztó nagy morajlás, be voltunk a férjemmel, meg a testvérem fia, és akkor néztük, hogy ez a lámpa mozgott.
A település polgármestere tanítási szünetet rendelt el. A helyi iskolában több teremben is megrepedeztek a falak.
Kezdeti ijegység után megkezdtük a károk felmérését, illetve az iskolából, ahol most is tartózkodunk, ez egy emeletes épület, biztonsági okokból a gyerekeket hazaküldtük, az óvodába pedig kinti foglalkozást rendeltünk el.
Tiszakúródon a tornaterem tartó szerkezete repett meg. Itt is hazaküldték a gyerekeket az óvodából és az iskolából. Várhatóan itt csak hétfőn indulhat meg a tanítás.
Ezen a képernyőn látható a ma reggeli földrengésnek a szeizmogramja, úgy, hogy ezt a magyar hálózat különböző állomásai látták.
Mutatta a híradónknak a digitális mérőműszerek eredményét az MTA Földrengés Kutató Intézetének vezetője. Varga Péter szerint a mostanihoz hasonló föld alatti mozgásra utoljára 1985-ben Berhidán került sor.
Ez egy olyan földrengés, ami nagyobb épületkárokat is okozhatott volna, nagyobb károkat. Úgy látszik a földtani viszonyok olyanok, meg talán a fészekbe lejátszódó folyamatok olyanok voltak, hogy hála Istennek a károk ahhoz képest, ami lehetne, kicsik.
A szakemberek Magyarországon évente 100-120 kisebb, 2,5-es erősség alatti földrengést regisztrálnak. A feljegyzések szerint idehaza a legnagyobb földrengés 1763-ban Komáromban volt. A 6,5-es erősségű földmozgás 65 áldozatot követelt.
Több ezer liter gázolaj kerülhetett a szabadba a MÁV Ferencvárosi központi járműjavító telepén, értesült az MTI. Egy felújításon lévő mozdony éppen el akarta hagyni a telepet, amikor a másfél méter mély mozdonyforgató medencébe zuhant. Szemtanúk szerint a megsérült üzemanyag tartályban lévő 3200 liter gázolaj nagy része a szabadba jutott. Januártól a kismamák csak a számukra kijelölt három kórház valamelyikében szülhetnek térítésmentesen. Akkor is fizetniük kell, ha választott orvosuk, akihez hónapok óta járnak, máshol dolgozik. A szakemberek szerint ezzel megszűnhet az a bizalmi viszony, ami a kismama és orvosa között elengedhetetlen.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Terhes gondozás az Izabella utcában. Ez a kismama már megbeszélte orvosával, melyik kórházban, milyen körülmények között fog szülni, most nem tudja, mi lesz.
Hogy nekem most egy vadidegen helyen, vadidegen orvosnál kell szülnöm, vagy pedig lehet nála, és ha igen, akkor ez mennyibe kerül, mert ugye az sem mindegy. Hogy férfiak találták ki, az is biztos.
A védőnő szerint fontos, hogy az orvos végigkíséri a kismamát a várandósága alatt, főként akkor, ha az anya nem teljesen egészséges. Ha a kismama mégis úgy dönt, hogy nem a számára kijelölt kórházban szül, fizetnie kell, mégpedig a beavatkozás OEP által térített árának 30%-át, maximum 100 000 forintot. A táblázaton látszik, hogy ez egy normális szülésnél 25, egy császármetszésnél 51 000 forint. Fizetni kell akkor is, ha a kijelölt kórházban választott orvos éppen nem dolgozik és úgy kell berendelni.
A kórházakban is megmondjuk, szabályozzuk most, hogy mi a rend, mi az, ami jár. Minden, amit azon felül akarunk, az a saját igényünk, a saját igényünket pedig meg kell fizetnünk.
Az államtitkár úgy érvelt, bármelyik szülész bármikor le tud vezetni egy szülést, ezért a kismamáknak nincs miért félniük attól, ha nem áll módjukban választott orvosuknál szülni.
A Fidesz 100 módosító javaslatot nyújtott be a jövő évi költségvetés tervéhez. Az ellenzéki párt nem vonna el pénzt a Magyar Vöröskereszttől, az Országos Vérellátótól, a Mentőszolgálattól, a Rákbetegek Szervezeteitől, a Kamaráktól, vagy például a határon túli magyarok oktatási programjaitól. Az MSZP szerint a Fidesz javaslatai nem megalapozottak.
Az ellenzéki párt elhalasztaná az olyan általa feleslegesnek tartott állami luxus kiadásokat, mint a kormányzati negyed felépítése, vagy a kormány PR kiadásai.
Most nehéz helyzetben vagyunk, vagy nem vagyunk nehéz helyzetben? Ha nehéz helyzetben vagyunk, akkor mi az indoka annak, hogy a kormány 3 milliárd forintot tervezve a miniszterelnökség fejezetnél az Európai Unió meg a reform kommunikációs kiadásaira? Semmi szükség rá. Ezeket el kell vonni, ezeket más jó célra kell fordítani.
A Fidesz szerint jelentős költségvetési forrást jelenthetne az is, ha a miniszterelnök lemondását követően csökkennének Magyarország adósságterhei. Az MSZP teljesíthetetlennek tartja a Fidesz költségvetést átcsoportosító javaslatait.
Nem tekintünk viszont valós forrásnak azt, amikor a kormányzati kommunikáció 3 milliárd forintjából 8 milliárdot kívánnak elkölteni. Nem tekintjük valós forrásnak azt, hogy az adósságszolgálatból, amit nem mi tudunk meghatározni, hogy mennyit kell fizetni, hanem a piac határozza meg, 62 milliárd forintot tüntetünk föl forrásnak.
A szocialisták szerint a Fidesz azt a 32 milliárdot is elkölteni, ami már csak a költségvetési tartalékban szerepel.
Az interneten már hozzáférhető a gázár és távhőtámogatás igénylő lapja. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja arról is tájékoztat, hogy milyen jövedelmeket kell feltüntetni a kitöltésnél. Nem kell beszámítani például a 13. havi nyugdíjat, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást vagy az alkalmanként adott átmeneti segélyt. A részletes tudnivalókról az Államkincstár külön levélben értesít majd minden háztartást, és december 11-éig az igénylőlapot is kipostázza. Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos ugyanakkor aggályosnak tartja az egész kérdőívet. Az ombudsman szerint az ugyan elfogadható, hogy az állam egy támogatás fejében ellenőrzési céllal adatokat gyűjtsön be és kezeljen. Az a mód azonban, ahogy ezt a területet szabályozták, nem akceptálható, adatvédelmileg az egész konstrukció aggályos, fogalmazott a biztos. Megtiltott a Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány, hogy a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 élőláncot szervezzen a parlament köré december 11-én. A BRFK közleménye szerint Gergényi Péter a bejelentett rendezvényt azzal az indoklással tiltotta meg, hogy az élőlánc súlyosan veszélyeztetné a népképviseleti szervek zavartalan működését. Az országos és az erdélyi sajtó egyaránt bőterjedelemben foglalkozik a tegnapi kolozsvári egyetemi botránnyal, amikor magyar nyelvű táblák elhelyezését akadályozták meg az intézményben. Az Adeveru szerint Hans Péter, a Bójai Kezdeményező Bizottság alelnöke 2 órán át fogócskát játszott az egyetem biztonsági embereivel, a Kotodiánul pedig az egyetem vezetőségét idézi, amely szerint minden jogi lépést megtesznek, hogy a jövőben többé ilyesmi ne fordulhasson elő. Az Erdélyi Krónika arról ír, hogy a Bójai Kezdeményező Bizottság saját költségén készítette el a magyar nyelvű feliratokat, amelyek színre és méretre is román feliratok másai voltak. A Journal Nacional megjegyzi, Hans Péter feljelentést tett az egyetem ellen a rendőrségen. Súlyos robbantásos merénylet sorozatot követtek el Bagdad síták lakta Szadrváros nevű negyedében. A 6 nyilvánvalóan összehangolt autós robbantás következtében 154-en meghaltak, 247-en megsebesültek.
Kórházi források szerint ebben az évben ez volt a legsúlyosabb terrorcselekmény Irakban. Gyors egymás utánban robbant fel a 6 egyenként legalább 0,5 tonna robbanóanyaggal megrakott parkoló autó. A rendőrség szerint egyet még idejében felfedeztek és hatástalanítottak. A detonációk heves tüzeket okoztak, egész utcák váltak romhalmazzá, a merényletek színhelyén kiégett autóroncsok és emberi testrészek hevernek. A városrész eddig is gyakori célpontja volt a merényleteknek.
Magyarországnak az az érdeke, hogy Ukrajnában politikai stabilitás legyen, jelentette ki kijevi tárgyalásain Göncz Kinga külügyminiszter. A politikus vendéglátójával, Boris Tarasyuk külügyminiszterrel és Viktor Janukovics kormányfővel folytatott megbeszéléseket. Szóba került egyebek között a határmenti együttműködés és a beregszászi főiskola pénzügyi támogatása is. A Szlovák Nemzeti Párt polgárjogi perben akar elégtételt venni Durai Miklóson, a Magyar Koalíció pártja ügyvezető alelnökén, aki több bocsánatkérést és 10 millió koronát vár azért, mert állítása szerint Durai fasiszta pártnak minősítette az SNS-t, a kormányzati pozícióba került Jan Slota pártját. Az SNS korábban már tucatnyi esetben kezdeményezett büntetőjogi eljárást az MKP és Durai ellen, de az ügyészség egyszer sem találta megalapozottnak a feljelentést. Megépítik az erdélyi tájegységet a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ez már a skanzen alapításakor tervben volt, de az akkori politikai helyzet nem tette lehetővé.
5 éven belül elkészülhet az erdély és pálcium építészetét és életmódját bemutató tájegység Szentendrén.
Ez Magyarországban lényegesebben nagyobb terület, rengeteg kis tájjal, rengeteg nemzetiséggel, nagyon színes népművészettel, színes építészeti zónákkal és különbözőségekkel. Tehát ezt igazán komolyan is jól felgyűjteni, az nem lehet egy-két éves munka.
A terv már az alapkoncepcióban szerepelt, azonban csak most valósulhat meg.
Reméljük, hogy ezáltal senkit nem fosztunk meg, hanem éppen gyarapítani, gazdagítani fogunk.
A kétnapos konferencián a magyarországi és erdélyi szakemberek közösen dolgozzák ki a tájegység tervét.
Most érkezett a hír, hogy hosszas betegség után 76 éves korában elhunyt Philippe Noiré francia színész. Az 1930-ban született Noiré nemrég ünnepelte pályafutása kezdetének 50. évfordulóját. A fél évszázad alatt összesen 130 filmben játszott. Kedvenc filmje a Neruda postása, amelyben ő személyesítette meg az olaszországi emigrációban élő nagychilei költőt. Első sikerét a Zazia Metron című filmjével aratta, de játszott többek között a Nagy Zabálásban és a Cinema Paradízóban is. Kedves nézőink, a híradó véget ért. Legközelebb holnap reggel 6-kor láthatnak friss híreket, most következik a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a kétszeres világbajnok Kovács Mária ezüstérmet szerzett az Új-Delhiben zajló női ökölvívó világbajnokságon a 86 kg-os súlycsoportban. A ma elkezdődött Pannon Kupa keretében ezen a héten két mérkőzéssel készül a magyar női kézilabda válogatott a decemberi Európa-bajnokságra. Nyíregyházen a szintén EB résztvevő Spanyolország vendégszerepelt.
Pontosan 2 hét múlva Ausztria ellen kezdi meg a csoportküzdelmeket a magyar női válogatott a svédországi Európa-bajnokságon. A spanyolok és a horvátok a másik ágon lesznek, így nem véletlen, hogy ők a vendégeink a Pannon Kupán. Igaz, Spanyolországgal szemben a torna nyitó meccsén kissé udvariatlan házigazdák voltunk.
Egy megkezdett úton járunk, úgy gondolom, az utolsó szakaszban, ahol végül is egy nehéz hét után vagyunk túl, hiszen az erősítésről szólt az arra, és úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon jó dolog volt, hogy a csapat így küzdött és így sikerült helytállnia ezen a meccsen. Persze mindenhol, minden fronton voltak hibák. Úgyhogy, de vannak persze biztató jelek, úgyhogy és erre kell építenünk, én úgy gondolom.
Magyarország, Spanyolország 26-20, a horvátokkal szombaton játszanak a lányok.
Fülöp Márton az angol másodosztályban szereplő Sunderlandben folytatja pályafutását. A magyar labdarúgó válogatott kapusa egyelőre a Tottenham kölcsönjátékosaként szerepel új klubjában. Fontos ülést hívott ma össze a Puskás Ferenc kegyeleti bizottsága. Találkozó után új információval szolgálhatunk a legendás labdarúgó december 9-i budapesti temetéséről.
Puskás Ferenc végső nyughelye a Szent István bazilikában lesz, ezért a búcsú ceremóniának is természetesen hangsúlyos elemei zajlanak majd a bazilikában, többek között természetesen a római katolikus gyászmise szombaton este. Ez szinte bizonyosra vehető, illetve kulcs szerepe lesz természetesen a búcsúztatásban a Puskás Ferenc stadionnak.
Amint szinte biztos, hogy a gyászoló tömeg megtölt majd. Ahogy Koltai Gábor a temetést művészeti rendezője elmondta, Puskás Ferenc mindig teltház előtt játszott, így az utolsó stadionbeli eseményen is biztos, hogy teltház lesz.
Minap beszéltem a Panathinaikos képviselőjével, aki jelezte, hogy egyrészt a jelenleg regnáló elnök föltétlenül személyesen lesz itt Puskás Ferenc búcsúztatásán, illetve ami rendkívül megható, egykori játékosai önmaguk kezdtek el szervezkedni, és együtt fog eljönni az a csapat, amelyet egykoron a BEK döntőjébe vezetett edzőként Puskás Ferenc.
Sajtótájékoztatót tartott ma a Ferencváros, amelyen az egyesület jövőjét érintő legfontosabb kérdések mellett arról is szó esett, hogy az FTC vezetősége ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a klub korábbi gazdasági működése ügyében.
Az FTC vezetősége úgy néz ki, talált egy befektetői csoportot, amely 400 millió forinttal megmenteni a labdarúgó csapatot. De ez a pénz is csak akkor elég, ha a hitelezők elfogadják, hogy az általuk követelt összegnek csak egy részét kapják meg.
Ha ez a 400 millió forint összejött, akkor leülünk az összes hitelezőjével az ERT-nek, és tárgyalásokat kezdeményezünk, és hogyha mindenkivel megegyeztünk, és ha garantálni tudjuk, hogy ezt a szezont végigjátsszuk adósságmentesen, kizárólag akkor nyúlunk a befektetők pénzéhez. Tehát ők garantáltan egy adósságmentes ZRT 50%-át kapnák meg ezért a pénzért.
Az anyaegyesületnek az ingatlan értékesítése jelenthet megoldást.
Olyan partnereket keresünk, akik hosszabb távon társként fogadnának el minket az ingatlan projektben, és éves szinten 2-300 millió forint bevételt jelenthetnének az FTC-nek.
Két győzelemmel és két vereséggel vághatott neki a magyar női asztali tenisz válogatott soron következő Európa-bajnoki selejtezőjének. A körcsarnokban ma Belgium volt az ellenfél.
A belga női asztali tenisz válogatott nem olyan magasan jegyzett, mint a férfi csapatuk, így hát nem kellett komoly izgalmakkal számolnunk az Európa-bajnoki selejtező előtt. Ráadásul a vendégek a kínai származású Li Yun Fei nélkül érkeztek. Mégsem maradtunk szoros csata nélkül, hiszen az első párban asztalhoz lépő Karen Obdenkamp alaposan megszorongatta Lovas Petrát. A postás játékosa csak döntőszetben bizonyult jobbnak, a világranglistán 140 helyen mögötte álló belga hölgynél. Ezután viszont már gyakorlatilag labdaszedő szerepre kényszerültek a vendégek. Póta Georgina mindhárom szedben csupán 5 pontot engedélyezett Cindy Inderbergnek, míg válogatottunk újonca Juhász Marian Krisztel Vandenberget intézte el gyorsan, a középső játszmát 11-1-re hozva.
Téglás Péter a héten már mondta, hogy valószínűleg játszom, és ma reggel mondta meg a végleges csapatbeosztást. Nagyon örültem neki, rögtön telefonáltam édesapámnak, hogy benne vagyok, és hogy hozzátok anyut is. Nagyon örültem neki. Az elején nagyon izgultam, mert ugye hát azért mégiscsak első meccs a felnőtt válogatottba, de aztán, ahogy kezdtem megérezni, folyamatosan jobb és jobb lett, és a végén már elég sima lett, hál' Istennek.
A hazai bajnokságban még mindig veretlen és a nemzetközi porondon is remeklő Szevijép Szeged női kosárlabda csapatát ma az orosz Vologda próbálta megállítani az Európa Kupa harmadik fordulójában.
A két veretlen csapat a csoportban Oroszországban csapott össze. A Szeged csodát nem csinált, de csak 69-53-ra kapott ki P. Nagy Ákos csapata.
Viszonylagosan reális eredmény született. Egy atletikusabb, fizikálisan erősebb, magasabb csapat ellen kellett játszanunk, akik nagyon keményen, agresszíven védekeztek, és ezzel a védekezés ellen nem nagyon találtuk meg az ellenfelt igazából, és nagyon rossz dugó százalékkal dolgoztunk, illetve sok önadatot hozott össze a csapat. Azon dolgozunk, hogy itt a visszavágón meg tudjuk valamivel lepni őket, illetve ezzel a védekezés ellen meg fogjuk találni a támadó szert, és akkor győzelemre fogunk törni, és győzni szeretném, hogy Szegeden visszavágunk.
A Dunasport csütörtök esti adásának végén minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tartsanak velünk ma reggel is 6 órától 8 óráig. A következő témákkal várjuk Önöket. Például, mi lesz veled, Fradi? A tornaklub jövőjéről Dámosi Zsolttal, a Ferencváros elnökével Menzer Tamás beszélget. Egy hónapon belül dönthet az Alkotmánybírósága a Fidesz indítványairól az Országos Választási Bizottság által elutasított népszavazási kezdeményezések ügyében. De így is legkorábban jövő év közepén járulhatnak majd az urnákhoz a választópolgárok. Erről is kérdezzük Schmidt Pált, a Fidesz alelnökét. Nagy étkűek figyelmébe ajánljuk, november 25-én lesz a reklámzaválok éjszakája. Végül, de nem utolsó sorban egy szülinapi tortát is elfújunk itt a stúdióban. Nem másét, mint Kós Jánosét. Várjuk Önöket 6 órától 8 óráig ma is.
Ma este 7 órakor a 15. forduló rangadójával várjuk Önöket a képernyők elé. A fővárosi derbin a negyedik helyezett Újpest az Élovas MTK-t fogadja, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy győzelmével közelebb kerüljön a riválisához. A két fiatalokkal teletűzdelt csapat tagjai az utóbbi időkben egymás mellett küzdöttek a különböző korosztályos, valamint a nagy válogatottban. Ám most egymás ellen kell bizonyítaniuk. Azt, hogy ez az Újpestnek vagy az MTK-nak sikerül-e jobban, ma este 7 órától velünk megnézhet.
Ismét jelentkezünk a színházi élet aktualitásaival. Ezúttal Kaszás Attilával várom Önöket.
Rendhagyó módon nem szombat este, hanem vasárnap este 8-kor.
90 éve mutatta be a Király Színház Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjét. Azóta többen is megpróbálkoztak a világhírű mű újraértelmezésével, átdolgozásával, meghökkentő színrevitelével.
100 évvel ezelőtt öngyilkos lett Vidor Pál, a Népszínház csődbe jutott igazgatója. A szakma és a közvélemény egyaránt a korszak sztárját fedáksárit okolt a haláláért.
Bartók Béla emléknapok Kolozsvárott.
Novemberben két előadással gazdagodik a Nemzeti Színház repertoárja. Vörös Marti Mihály klasszikusát, a Csongor és Tündét éppen 140 évvel ezelőtt mutatták be.
Sánta Ferenc az 5. Pecsét című regénye, amelyet 23 nyelvre fordítottak le szerte a világon, a Nemzeti Színház történetében először kerül színpadra Jordán Tamás rendezésében. Tartsanak tehát velünk vasárnap este 8 órától.
Várjuk Önöket!